Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ez az Orosházi Jussz Zsigmond Városi Könyvtár idei második podcastja. Törkő József vagyok. Adásunk a körülményekre való tekintettel némiképp rendkívüli jellegű. Mondtuk még az idei első podcastunk köszöntőjében márciusban, s akkor egy pillanatig sem gondoltuk volna, hogy ugyanezt a szöveget őszi adásunk elején is elmondhatjuk majd a járvány második hullámának kellős közepén. A vírus okozta helyzetben tavasszal az úton lévőknek és az otthon maradóknak ajánlottuk adásunkat, s ez per pillanat is így van, bár tudjuk, a négy fal közé ma már kevesebben szorulnak. Hasonlóságról és különbözőségről nagyjából ennyit, nézzük, mi szerepel mai adásunkban. Először is lesz néhány programunk a közeljövőben, ezekből ajánlunk hármat. Aztán beszámolunk azokról a rendezvényeinkről, melyeket vírus ide, vírus oda, az elmúlt időszakban az előírásokat szigorúan betartva megszerveztünk. Ilyen volt többek között az Országos Könyvtári Napok két orosházi programja. Végül elmondjuk majd nyitvatartásunkat és elérhetőségeinket. Minden kedves hallgatónknak kellemes időtöltést és jó egészséget kívánunk! Folytatódik könyvtárunk Műkedvelő című sorozata. A biblioterápiás beszélgetések következő eseménye október 17-én szombaton lesz. A 14 órakor kezdődő rendezvényre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Október 15. A Fehér Bot nemzetközi napja. Ez alkalomból a Vakok és Gyengéllátók orosházi csoportjának klubtalálkozójára kerül sor október 20-án kedden 9 órától. Matusz Gergely fuvola művész október 28-ai koncertjével egy kis zenei csemegét kínálunk olvasóinknak. A 17 órakor kezdődő hangverseny a Köszönjük Magyarország című program támogatásával valósul meg. Most következik néhány bejátszás azoknak a rendezvényeknek a felvételeiből, melyeket az elmúlt időszakban szerveztünk. Eredetileg március végére terveztük a Jazzman nevű nemrégiben alakult helyi formáció könyvtári koncertjét, ám a tervünknek keresztbe tett a vírus. A zenekarral azonban abban maradtunk, egy alkalmas időpontban mindenképp pótoljuk a programot. Köszönet illeti az Úrik József vezette együttest, hogy ők is észben tartották ezt, és jelentkeztek a koncert pótlására. Így végül augusztus 7-én sor kerülhetett egy helyi jazzzenekar orosházi könyvtári koncertjére, amire még nem volt példa az elmúlt évtizedekből. Jöjjön most a híres Take 5 című kompozíció a Jazzman együttes előadásában. Augusztus 14-én pénteken a Májva Virág Alapítvány és a Juss Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében Májva Polc átadó rendezvényre került sor. A Májva Polc a Női Egészségért című rendezvényen Farkas Attiláné, az Orosházi Májva Virágpont vezetője, Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke, Dedeó Anikó, a Májva Virág Alapítvány vezetőségi tagja és Bartus Beatrix, a Szarvasi Májva Virágpont vezetője vett részt. A vendégeket Buzai Csaba könyvtárigazgató és Dávid Zoltán polgármester köszöntötte. Hallgassunk meg néhány percet ennek az eseménynek a felvételéből.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Először is köszönjük szépen a lehetőséget, a könyvtárnak, a városnak a támogatását. Ez egy nagyon nagy dolog. Az elejétől kezdve az volt az álom, hogy igyekezzünk minden nőhöz eljutni, és azt gondolom, hogy így lehet. Tehát ilyen összefogással, ilyen nyitottsággal és támogatottsággal lehet ezt tovább vinni. Úgyhogy maga a Májva Virág számunkra egy fantasztikus dolog, de annál fantasztikusabb azt látni, hogy ezt mások is viszik tovább, és remélem, hogy így majd el is érjük a céljainkat. Edith azzal bízott meg, hogy egy picit itt a kezdetekről beszéljek, hogy hogyan is indult ez az alapítvány, és mivel foglalkozunk. 2011-ben született meg az én második kislányom, akkor már volt egy 4 éves lányom, és hát rögtön a szülés után gyakorlatilag diagnosztizálták a méhnyakrákot nálam, és hát mondjuk ez volt novemberben, és decemberben meg is műtöttek. Ez egy nagy műtét volt, és akkor nagyon bíztunk abban, hogy ezzel így megoldódik a helyzet, de sajnos nem így lett, mert az utólagos szövettan azt igazolta vissza, hogy már egy nyirokcsomóban is áttét van, és ezért sugárterápiát és kemoterápiát is kellett kapnom. Ma már azt mondom, hogy megengedhetem magamnak, hogy egy picit vicces legyek ebben, és azt szoktam mondani, hogy amit a tálcáról le lehetett venni, azt nekem sikerült levennem a kezelések kapcsán. Ez egy év volt körülbelül, amíg végigmentem ezen a hosszú úton. Nyilván testileg és lelkileg rettentő nehéz volt, ugyanúgy, mint ahogy más sorstársaknak, és amit mondasz is, Edith, hogy elolvasva a könyvet, minden út más, de mégis van nagyon sok közös ebben az útban. Ezért is nagyon fontosak a sorstársak. Én egy elég nyitott ember vagyok, de amikor már éreztük, hogy valami nincs rendben, akkor teljesen magamba zárkóztam, és megfogtam egy füzetet, ami azért nagyon érdekes, mert az első gyermekemnél írtam végig a terhességet, és akkor lett egy ilyen pocakvilág összefoglalóm, és az én nagyon jó barátnőm adott nekem egy üres könyvet, amikor terhes voltam a másodikkal, hogy majd ezt is írjam meg, mert hogy majd ha nagyok lesznek, akkor ne az legyen, hogy majd a másik mondja, hogy bezzeg anya, nekem meg nem írtál. Ugye hát az elsőnél azért el tudunk menni mindenfelé, a másodiknak meg sajnos nem jut semmi. És hogy nem kezdtem el, mert egyszerűen nem éreztem, hogy úgy elkezdeném, de amikor jöttek a tünetek, és úgy éreztem, hogy baj van, akkor valahogy a kezembe került ez az üres füzet, és elkezdtem írni. És azt éreztem, hogy nekem ez jó lelkileg. És hogy nem akarom elmondani, és nem akarom kimondani, hogy mit érzek, mert azt gondoltam, hogy ha kimondom, akkor még egyszer átélem, és ezt egyszerűen nem tudtam volna elviselni. A barátokat is kizártam, csak a szűk család volt. És akkor, amikor végigmentem ezen a hosszú úton, akkor megvolt egy teljes könyvnyi napló tulajdonképpen, amit azt mondtam, hogy akkor én felajánlok egy szervezetnek, ami kifejezetten méhnyakrákkal foglalkozik. Próbáltam keresgetni a neten, meg sorstársakat, meg nem voltam benne túl sikeres, az a helyzet. És hát nem találtam ilyen szervezetet sem, akkor már 2012-t írtunk. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor legyen kiadva ez a napló, mint egy könyv. És egyrészt a végébe bekerült egy e-mail cím, másrészt pedig elkezdtünk járni könyvbemutatókra. És hát mindig Betit hozom fel, mert ő volt az első érintett, akit megismertem személyesen, és nem el sem tudnám mondani, hogy milyen érzés volt. Tehát, hogy Békés Csabán volt az első könyvbemutató, és nagyon sokan voltak, több mint 150-en, és akkor a Beti a végén odajött hozzám, és hát az, hogy valaki ott kézzelfoghatóan ott áll, és nem azt érzi az ember, hogy te vagy az egyetlen szerencsétlen, akinek ezen végig kellett mennie, az egy fantasztikus érzés, rettentő sok erőt tud adni, hogy egy másik emberrel, sorstársal találkozol. Nagyon sok e-mail jött, és aztán akkor láttuk, hogy szerintem már mi is ott beszéltük, hogy nagyon kellene egy szervezet, ami ezzel foglalkozik. Na hát 2013-ban létrehoztuk a szervezetet, akkor öten, és teljesen őszintén azt gondoltuk, hogy majd akkor mi méhnyakrák megelőzéssel fogunk foglalkozni, és a méhnyakrákos nőknek a segítésével, de hát majd úgyis pár e-mailt kell írnunk, és akkor ennyi lesz a feladat. Hát két orvos volt benne, nyilván ők dolgoznak, édesapám ő jogász végzettségű, én is terveztem, hogy akkor visszamegyek a munkavilágába, egy marketing közgazdász és teljes munkába, hát az ember azt gondolja, hogy majd egy héten egyszer mondjuk délután írogat pár levelet. Na hát, ugye 7 éves lett az alapítvány, visszagondolva mindig azt mondtam, hogy egy vágtató paripán ülünk, csak maradjunk meg rajta, mert hogy brutális, amilyen ívet ment az egész alapítvány, és hogy ez azt bizonyítja, hogy iszonyú nagy szükség volt rá, és van rá a mai napig.
Jártó Róza és dr. Kovács Gyula volt könyvtárunk vendége szeptember 18-án Jártó Róza az Élet zenéje című könyvének bemutatóján. A rendezvényen a szerző és beszélgető partnere eddigi munkásságukat és az aktuális kötetet mutatták be. Hallgassunk bele a rendezvény felvételébe.
Mint alkotók az utóbbi időben annyira együtt dolgozunk, hogy minden alkotásunkban egymás kézjegye benne van. A lelkünk, a minden rezdülésünk, minden gondolatunk ezt fogja össze. És miután úgy gondolom, hogy nagyon sikeresen tudunk együtt dolgozni, így többek vagyunk ketten, mintha külön-külön számolnánk egymást. Ilyen formán alakult ki a mi életünk, mind a ketten ugye nyugdíjasok vagyunk, és hát egy nagyon szép alkotó élet közepén vagyunk jelen pillanatban. Ezt most azzal szeretnénk megindítani, hogy átadom a szót Rózának, aki az Élet zenéjéről fog egy kicsit beszélni, mert ez a legutolsó kiadványunk.
Én elhoztam most nektek 15-én megérkezett könyvemet, és erről szeretném. És arról, hogy gyakorlatilag mi is vitt rá, hogy ezt is megírjam. Mint nektek is jönnek az emlékek. Ezt már azért elég sokszor elmondtam, és ezeket az emlékeket úgy gondolom, hogy át kell adni a többieknek. Mert vannak ezek az emlékek annyira értékesek, hisz olyan értékes időben éltünk. Végig csináltuk én 50-ben születtem, tehát hogy 1950-től 2020-ig, hogy mennyi minden történt velünk. És ezek szinte történelmi dolgok, hogy olyan korban éltünk, amikor még gyakorlatilag rádió se volt, amikor megszületünk, és hip-hop már internetezünk, mit internetezünk, úgy üssük, verjük a gépet, ugyan nem nagyon szeretem a családomat belekeverni a dolgokba, de a fiam oda van Hollandiába, és minden nap beszélek vele. Sőt, sétálok vele. Fönt a kis videó a homlokán, és jön biciklivel, és én jövök, és ő mutat nekem az uton végig, és beszélgetünk, és már akik jönnek mellette, meg szembe, akkor úgy, hogy mamával beszél, és akkor küldik a bucit nekem, mert hogy a mamának küldik Magyarországra a bucit. Tehát ebben a technikai korban, hogy mi ezt megéltük, és én úgy gondolom, hogy ezeket, ha már meg tudom osztani, ha már el tudom mondani, akkor le is tudom írni, és most olyan korba léptem, hogy pontosan megint egy szinte 15-20 évet magába foglaló történetet írtam ebben az Élet zenéjével, egészen a privatizációig. Én Gyula barátom írja az előszoba, hogy mindenki, aki abban az időben élt, akár a hősnő, akiről itt szó van, mindenki hős volt. Hisz azért nem volt kis dolog 1970-től végigcsinálni azt az időszakot és eljutni a privatizációhoz, ami szinte sokkolóan ért mindenkit. És ebben ez benne van a könyvben. És na, ezek ilyen szép dolgok, és hát szépen le is írtam, és hát én azt gondolom, hogy az lesz a legjobb, hogyha idézek a könyvekből. A prológusban ezt írja a barátom, Gyula barátom. Bár voltak változások, azért a régi szemléletet nem lehetett kitörülni az életekből. Egy banális merénylet hősünket nagyon nehéz helyzetbe hozza, hosszú időre telik, mire rejtélyes módon kikerül a köré állított csapdából, és ettől kezdve számtalan küzdelem árán fokozatosan jut el a megérdemelt beosztásba, ahol mindenki tiszteletét kivívja. És bár zenére nem tanították, munkája mellett életébe újra megjelenik a szeretetlen szerelmi állam, azonban szintén nem várt módon alakul, és az életben legnemesebb valóságá válik. A saját történetét elmesélő munkásasszony, amellett nagyon részletes képet fest az élet körülményeit, befolyásoló társadalmi jelenségekről, személyekről, mindezt nyíltsággal, őszinteséggel, egybe hitelesen teszi.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretein belül október 5-én közönségtalálkozót szerveztünk. A Van időm olvasni című rendezvényen Szabados Ágnes riporterrel, újságíróval találkozhattak vendégeink. Az Estházi gazdája Buzai Csaba könyvtárigazgató volt. Következzen ennek felvételéből néhány perc.
Arra gondoltam, hogy nem szokatlan úgyse az, hogy egy ilyen könyvtári közönségtalálkozón, ahol egyébként is a olvasás az ilyen központi téma, hogy felolvasunk valamiből. Én most a magyar közlönyt választottam egy ilyen kellemes kis bevezetésnek. Hát gondoltam, hogy nem árt, hogyha valaki esetleg nincs tisztában az, hogy most éppen hol tart a világ. Van egy kormányrendelet, a 431/2020-as járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről, és ugye ez mondja ki a száj és az orr kötelező eltakarását. A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivétel, nem tudom, hogy van-e hatodik életévét be nem töltött kiskorú itt a teremben, nincsen, pedig most milyen jól érezni magát, mert neki nem kellene maszkot viselni. Sajnos mindenki másnak igen, viszont a fellépők kivételével, és mi most fellépőknek fogunk számítani, ezért van az, hogy rajtunk nincsen maszk, önöktől pedig hát köszönjük szépen, hogyha viselik.
És elviselik.
Hát ugye ez egy nagyon nehezen jött össze ez a találkozó tulajdonképpen, egyébként meg nem, mert hogy gyakorlatilag világrekord volt az szerintem részünkről, hogy már januárban megbeszéltük és véglegesítettük, és január legelején már tudtuk azt, hogy október 5-én délután 17 órakor itt beszélgetni fogunk. Ahhoz képest azért történt egy másokban az elmúlt időszakban. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy milyen volt a karanténos időszakod neked, és itt elsősorban az olvasási szokásaidra vagyok kíváncsi, hogy ez hogyan változott.
Változni nagyot nem változott, az biztos, hogy ugyanúgy hatott rám is olvasóként, és akkor ezt itt most akkor el is mondom, amit mindig szeretek hangsúlyozni, hogy én olvasó vagyok, tehát se nem irodalmár, se nem szakértő. Maximum, amiben talán más lehetett, az az, hogy a 10 éves riporteri munkámból adódóan, most már egy könyves podcastem is van, és ezekből adódóan talán máshogy viszonyulok a könyvekhez, egy máshogy kérdezek, de alapvetően ugyanolyan olvasó vagyok, mint bárki, akár itt ül a teremben. És ugyanúgy hatott rám is az, hogy azért a pánik, meg a félelem, meg az rengeteg hír, meg az a bizonytalanság, az szerintem nem kedvezett annak, hogy szépirodalmat olvassunk az első hetekben. Mert én is olyan voltam, mint szerintem mindenki, hogy azzal indult a reggel, hogy néztem a híreket, azzal folytatódott, hogy néztem az operatív sajtótájékoztatóját, és akkor szépen lassan eljutottam oda, amikor már mentem is be a híradóba, és este is ezzel zárult, és tényleg az emberem volt egy szorongás, egy pánik, egy félelem, főleg a bizonytalanságtól szerintem, hiszen ezt nem tapasztaltuk meg azért az elmúlt években, akár évtizedekben sem. De aztán én egy ponton azt mondtam, hogy oké, akkor legyünk tudatos hírfogyasztók, most ez különösen furcsa híradósként, hogy ezt mondom, de hogy azt nem lehet, hogy non-stop ömleszted magadra és szívod be ezeket az információkat, úgyhogy nem leszel tulajdonképpen sem előrébb, sem jobban és sem jobban informált. Úgyhogy én egy ilyen jó két hét után ezt így abba hagytam, hogy reggel azzal keltem, és este azzal feküdtem, hogy néztem, mi van azóta már kicsit megváltozott indexen, és gyakorlatilag akkor meg azt éreztem, hogy az olvasás sokkal többet ad, mint valaha. Tehát tényleg bebizonyította azt, hogy mennyire fontos, hogy amikor nem tudunk utazni, meg amikor el kell a valóságból kicsit repülnünk valami más tájra, vagy máshova egyáltalán, akkor mennyit tud segíteni. Úgyhogy változni nem változott, mindösszesen azt éreztem, hogy nagyon érdekes tapasztalás volt nekem is, hogy nagyon sok levelet kaptam, hogy mit csináljak most, hogy nem megy az olvasás, és mondtam, hogy nekem sem, úgyhogy meg tudom érteni.
Tehát te úgy éljössz, volt egy ilyen tapasztalatod, nem csak saját magadról, hanem másokról is, hogy ez egy ilyen problémát okozott.
Ez konkrétan egy fix probléma volt, és nagyon sok mindenki az első hetekben ezt érezte, és aztán sokszor a Facebookon élő könyvklub formájában szoktam tartani ugye a mi okosokkal a kapcsolatot, és akkor volt egy ilyen rendhagyó bejelentkezés is, hogy beszéljünk erről a helyzetről, és akkor éreztem, hogy tényleg nagyon sok mindenkinek ez problémája, de aztán szerintem sikerült ezt a tudatossággal megfordítani. És igazából, ami még új tapasztalás volt, hogy én nagyon klasszikus olvasó vagyok, olyan értelemben, hogy nem olvasok e-könyvet, viszont a karantén alatt egy-egy kiadó úgy jött ki könyvvel, hogy csak e-könyvformában adták ki, hiszen ugye hát nem voltak könyvesboltok nyitva, úgyhogy nem tudták megvenni az olvasók egy időben ugye. Most már olyan furcsa visszagondolni erre, hogy volt én időszak, nem most, hogy azért nem ez van, nem zárnak be a helyek.
Az általános bezárásra gondolsz is, maradj otthon is.
Igen, arra az április környékén, március második felé és áprilisra. És akkor voltak olyanok, hogy online könyvbemutató, és csak e-könyvben jelent meg a könyv, és akkor nekem is egy új tapasztalás volt, hogy muszáj, hogy e-könyvben olvassak. Izgalmas volt, de maradok a klasszikus könyvvonalnál, egyébként nekem az e-könyv kevésbé jön be. Úgyhogy ennyi, de nagyon nem változtatott. Talán azt éreztem, hogy a közösségnek is még nagyobb ereje van, még fontosabb volt, hogy ott voltunk tulajdonképpen egymásnak. Én tényleg, ha nincs időm olvasni kihívást, annak, aki esetleg nem tudná, most lassan 30 ezeren vagyunk már benne, 4 éve kezdtük el, és gyakorlatilag én tényleg úgy érzem, hogy ez egy nagy család. Rendszeresen találkozók is vannak, aki ráér az országból mindenhonnan van, aki tényleg Erdélyből eljön egy ilyen találkozóra, és ezek nagyon nagy élmények is sokat jelentenek. Szóval még nagyobb szükség, meg még fontosabb volt a közösségnek a léte ebben az időszakban.
Oké, hát hogyha már feldobtad ezt a nyilkos labdát, ami mondjuk várható volt, hogy erről fogunk beszélni. Nincs időm olvasni kihívás, ez 2017 elején, 2016 végén indult. Mi volt az, ami inspirált téged arra, hogy ezt a közösséget létrehozza? Egyáltalán tudtad-e, hogy mit csinálsz? Hát tudtad-e azt, hogy egy közösséget hozol létre?
Nem volt tudatos. Sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon tudatos marketinggépezet volt, aminek nem tudom, mi lehet a vége, de nem. Tehát ez arról szólt, hogy megnéztem, hogy 2016-ban mit olvastam, mennyit olvastam, milyen hónapokban olvastam, ennek nagyon jó kimutatását küld minden évben a moly.hu. Én ezt nagyon szeretem, fönt vagyok nagyon-nagyon régóta. És azt vettem észre, hogy tényleg nekem is a nyári időszak olyan, hogy aktívabb vagyok. De hogy voltak hónapok, amik elteltek olvasás nélkül, és így néztem, hogy miért, hát imádok olvasni, miért nincs minden hónapban az, hogy fixen egy könyvet elolvasnék. És innen jött az ötlet, hogy magamat is szeretném motiválni. Lehet, hogy furcsán hangzik, de nekem az összes ötletem, projektem, meg minden olyan dolog, amit kitalálok és próbálok létrehozni, magamból indulok ki. Általában nem arra figyelek, hogy mi a nagy igény, mert akkor lehet ruhákat reklámoznék a neten, de nem teszem ezt, hanem inkább azt nézem, hogy nekem mire van igényem, és magamat hogyan tudom esetleg motiválni. És így jött ez, és egyébként mindig elmondom, de nekem volt is olyan barátom, aki azt mondta, hogy hát ez nem annyira trendi most, ez az biztos, hogy én ezt akarom, hogy így most így olvasgatok meg, hát. És akkor jöttem vele, hogy hát olyan nagy vesztenivalóm nincsen, és egyébként is híradósként ez a másik összetevője a történetnek. Híradósként azt gondolom, hogy muszáj példát mutatnunk, nem is csak híradósként, egyébként ismert emberként, vagy közszereplőként, vagy közismert emberként, vagy olyan emberként, aki a tévében van néha. Azt gondolom, hogy sokkal jobb ország lehetne ez, hogyha azok az emberek, akik a médiában szerepelnek, mondjuk példát tudnának mutatni, és nem botrányokkal vagy reklámozással tűnnének fel. De hát ugye sajnos nem erre tartunk. Minden esetre úgy voltam vele, hogy én azt érzem, hogy nekem ez egy belső indítatás, hogy valamilyen ügy mellé álljak. És ez sem volt annyira tudatos, hogy hú, akkor most legyen egy ügy, akkor a könyvek, hanem így kettő valahogy összecsúszott, hogy egyébként nekem hobbim, én nagyon régóta könyvmainak tartom magam. Mi lenne akkor, ha most tényleg azt mondják, hogy nem trendi, megpróbálnánk ezen változtatni. Én nem gondolom, hogy csak az én hatásomra, de én azt veszem észre, hogy azért mostanában szerencsére talán egyre trendibb dolog ez, de ez lehet, hogy nem feltétlen az olvasás a trendibb, hanem a közösséghez tartozás a trendibb. Vagy felvállalni valamit, ami a tied, ami a te hobbid. Azt látom, hogy ez most egyre trendibb, lehet, hogy a social media-nak köszönhetően, van hol megnyilvánulni ezzel kapcsolatban, de remélem, hogy egy kicsit hozzá tudtam én is tenni ehhez.
2019. októberében indította el gyermekkönyvtárunk Olvasháza című olvasás népszerűsítő játékát az Országos Könyvtári Napok program sorozat keretében. A játék eredmény hirdetésére idén október 9-én szintén az Országos Könyvtári Napok program részeként került sor. A kihívást, melyet közel 40 gyermek kezdett el, végül 17-en teljesítették. A játék során az alsósoknak 4, a felsősöknek 6 könyvet kellett elolvasniuk. Fontos feladat volt a könyvekhez tartozó feladatlapok kitöltése is. A játék eredmény hirdetésén minden teljesítő oklevelet és apró ajándékot kapott, a szerencsések pedig sorsolást követően egy könyvcsomaggal lettek gazdagabbak. S hogy kiknek kedvezett a szerencse? Íme a nevek. Molnár Farkas Emma, Balogh Panna Boglárka, Balogh Réka Csengele, Debrecenyi Áron, Albert Sárközi Barnabás és Csorba Lídia. Az eredmény hirdetésen Tengeri Cséva gyermekkönyvtáros felolvasta az Olvasháza játék kialakulását is bemutató mesét, a Minta Vöcsök nevű helyi formáció pedig egy félórás ajándékkoncertet adott a résztvevőknek. Hallgassuk most meg Tengeri Csévát, majd a Minta Vöcsök zenekart.
Egyszer volt, majdnem volt egyszer egy gyermekkönyvtár. Egy kedves város, Orosháza szívében működött. Sok olvasni szerető gyerek járt oda. A kisebbek képes könyveket nézegettek, a nagyobbak meséket, regényeket válogattak maguknak. A könyvtáros nénik mindegyiküket örömmel látták. Igyekeztek olyan könyvekkel megtölteni a polcokat, amiket a gyerekek szívesen vittek haza. Sokat töprengtek azon, milyen olvasós játékot ajánlhatnának a gyerekeknek, hogy jobbnál jobb könyveket olvassanak. Ezeket a legbátrabbaknak, a kihívásokat kedvelőknek ajánlották. Végül megszületett a Barangolások Olvasházán játék. Létrejött hát egy remek kis város, utakkal, terekkel, épületekkel és sok lakóval. Készült hozzá térkép is. Eleinte csak könyvek laktak a különböző helyeken, majd lassacskán benépesültek a terek és az épületek gyerekekkel. Olvasházán mindenki olvas, és minden tele van könyvekkel. Aki ide ellátogat, próbákat áll ki. Ha alsós, 4-et. Ha felsős, 6-ot. És hogy miből állnak a próbák? Nem másból, mint olvasásból, és a könyvekhez tartozó feladatok megoldásából. Kihívás az a javából. Ha elsétáltok a focipályára, izgalmas kalandokat. A csipkeboltban régi idők történeteit. A nyomozóirodában remek krimiket. Az állatkertben állatos könyveket. Az irodaházban naplóregényeket találtok. És még sorolhatnám. A próbára jelentkezők megkeresik a helyüket a városban, és le is teszik a névjegyüket a próba helyszínére. Király kisasszonyokat és királyfikat ugyan nem mentenek meg, és a király sem adja nekik fel a királyságát, de rengeteg láthatatlan kincset szereznek. Különféle kalandokat élnek át a regények főszereplőivel együtt, élményeket gyűjtenek, sok új szót megtanulnak, és egyre gazdagabbak és gazdagabbak lesznek. Az első próbákra tavaly októbertől lehetett jelentkezni. Elég sokan szerencsét próbáltak. Voltak, akik kitartottak és rendületlenül haladtak tovább. Még ez a rusnya vírus sem tántorította el őket. Voltak, akik későbbre halasztották a barangolást, és voltak olyanok is, akik másutat választottak. Mindenki kedve szerint dönthetett. És hogy mi a mese tanulsága? Elárulom nektek. Láthatatlan kincseket szerezni gyakran egyáltalán nem könnyű. De próbát tenni mindig érdemes. Aki nem hiszi, járjon utána.
Végezetül jöjjön néhány hasznos információ. Nyitvatartásunk, felnőtt könyvtár hétfőtől péntekig 10-től 18 óra, szombaton 9-től 13 óra, gyermekkönyvtárunk szintén hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 9-től 13 óráig tart nyitva. Elérhetőségeink az alábbiak, címünk 5900 Orosháza Kossuth utca 3, felnőtt könyvtárunk telefonszáma 68-as körzet 413-696, gyermekkönyvtárunké 68-as körzet 412-075. Aktuális híreink olvashatók a honlapunkon www.justvk.hu, e-mail küldhető a könyvtár@justvk.hu címre, és Facebookon www.facebook.com/justvk, valamint Twitteren, twitter.com/justvk, továbbá Instagramon is megtalálhatók vagyunk, http://instagram.com/justvk címen. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra, sziasztok!